Őrkutyák civilben.
Ma két témával foglalkozunk. Az első részben a helyi önrendelkezéssel kapcsolatos összeállítást hallhatnak, amelynek bevezetőjéből idézek. A helyi önrendelkezési minimum gondolata mentén olyan települési, helyi ügyek közösségeit kerestük meg, akik az aktuális, helyben megfogalmazódó problémára közösségben keresik a megoldást. A 2022. januárjában induló országos közösségi kezdeményezésünkbe 15 települési közösség kapcsolódott a közösségeket érintő problémákkal. Első lépésben helyi fórumokon keresték a változáshoz szükséges feltételeket, lehetőségeket, és gondolták át a megvalósíthatósági minimumokat. A 15 résztvevő szervezetből most 5 elgondolásba adunk betekintést. A másik téma a Szegénységről Méltósággal sajtódíj. Csordás Takács Vikivel, az Esélylabor Egyesület elnökével beszélgettünk. Előjáróban a sajtóanyagukból egy rövid részlet. Az Esélylabor Egyesület, az Átlátszó, az Erste Stiftung és az ELTE BTK média és kommunikáció tanszék közreműködésével 6-szorra is kiosztotta szegénységet megtapasztalt zsűritagok által odaítélt sajtódiát 2022. június 9-én. Az idei díjazottak a szegénység több arcát mutatják be, érzékenyen a modern rabszolgaságtól az egyedülálló szülők küzdelmein át az előítéletek jelentette nehezen átléphető akadályokig. A szerkesztő műsorvezető, akit hallanak, Huszerli József.
Őrkutyák civilben.
Milyen módszerekkel biztosítható a helyi érdekérvényesítés ma Magyarországon? Visszaszerezhetik-e a civil közösségek és az önkormányzatok a róluk szóló döntésekbe való beleszólás jogát? A helyi önrendelkezési minimum gondolata mentén olyan települési, helyi ügyek közösségeit kerestük meg, akik az aktuális, helyben megfogalmazódó problémára közösségben keresik a megoldást. Törekvéseik alapja a demokratikus kormányzás. Olyan átlátható és részvételen alapuló helyi autonómia elősegítése a cél, ahol a döntések a helyben élőkhöz a legközelebb születnek. 2022. januárjában induló országos közösségi kezdeményezésünkbe 15 települési közösség kapcsolódott a közösségeket érintő problémákkal. Első lépésben helyi fórumokon keresték a változáshoz szükséges feltételeket, lehetőségeket, s gondolták át a megvalósíthatósági minimumokat. A program megvalósítói úgy látják, a helyi fejlesztők olyan alternatívát mutattak be, ahol a döntéshozatalra sokkal nagyobb befolyása marad a helyi lakosoknak, ami fontos esélyt jelent a napjainkban érzékelhető központosításban. A 15 résztvevő szervezetből most 5 elgondolásba adunk betekintést. Helyi problémák megoldására kipróbált irányok és módszerek mellett olyan helyi közösségi embereket ismerünk meg, akik látják a helyi ügyek tágabb összefüggéseit, ami segíti a közösség tagjainak egyéni érdekeit közösségivé formálni. Arra kértük a szereplőket, mondják el, mi volt az ügy, amivel foglalkoztak, mi volt a céljuk, milyen eredményeket értek el. Mi lesz a következő lépés, és mit tanácsolnak azoknak, akik kedvet kaptak egy ilyen folyamat elindításához.
Összetett problémával találkoztunk. Elsődlegesen az volt az ügyünk, hogy egy akkumulátorgyár települt a lakókörnyezetünk közvetlen környezetébe. Azonban nem ez a szál, amin tovább megyünk, hanem az, hogy mindennek a problémáját hogyan tudjuk a lakosság számára érthetővé nyilvánosságra hozni. Ezzel kapcsolatban az vetődött fel, hogy a helyi nyilvánosság az egyirányú, tulajdonképpen csak és kizárólag a gyárral kapcsolatos és minden beruházással kapcsolatos előnyökre koncentrál, míg mondjuk azokkal a hátrányokkal, amivel a lakosság találkozik, nem foglalkozik. Ennek kapcsán gondoltuk ki azt, hogy tovább kell lépni ebben a témában. A közvetlen cél tulajdonképpen az, hogy a helyi nyilvánosságnak megteremtsük azokat a fórumait, ahol a lakosságot minél szélesebben meg tudjuk szólítani. Ennek kapcsán indultunk el a közös tervezésben, amelyben az első lépés tulajdonképpen az, hogy egy helyi honlapot hozunk létre, alakítunk ki, ami tulajdonképpen minden olyan információt nagyon könnyen elérhetővé tesz, ami a városrészen történő változásokat dokumentálja. Több egymásra épülő fórum lakossági tervezési folyamatban vagyunk jelenleg, amelynek az a célja, hogy a honlapon egy szerteágazó információhalmaz jelenjen meg. Ez egyik területe, a másik területe pedig az, hogy eljutassuk azt az információt a lakossághoz, hogy ezen a honlapon keresztül találja meg a számára legkönnyebben az információkat. Egy folyamatban vagyunk, ahol mindig van egy következő lépés. Most per pillanat abban a szakaszban állunk, ahol adatokat gyűjtünk és rendszerezünk. Mit is értünk adatok gyűjtésén és rendszerezésén? Egyrészt a városi honlapon nehezen megtalálható adatokat gyűjtjük össze, és tesszük nyilvánossá, könnyen hozzáférhetővé. Minden olyan ehhez a beruházáshoz, tervezéshez kapcsolódó dokumentumot összegyűjtünk, ami a helyi nyilvánosság számára könnyen elérhetővé válik, és a lakosság részéről is begyűjtjük azokat az információkat, amelyeket ők saját maguk szereztek be. Mondok egy példát, ha valaki valamilyen ügyben kért közadatot a várostól, és arra kapott egy választ, akkor a kérdését és a válaszát is megjelenítjük, tehát tulajdonképpen minden helyi üggyel kapcsolatos információt próbálunk összegezni. Ezer oka van az embernek akkor, amikor elgondol valamit, hogy abba hagyja. Én azt gondolom, hogy ez a legkönnyebb megoldás. Mindig találunk valami okot arra, hogy befejezzük. Ám nem ez a célunk, hogy befejezzük, hanem mindig arra keressük a megoldást, hogy hogyan tudunk tovább lépni. Egy tervezési folyamatnak nem egyetlen egy szára van. Ugye vannak célok, célkitűzések is, ami mentén haladunk. Nekünk a fő célkitűzés az akkumulátorgyárhoz kapcsolódott. Itt mondjuk volt egy megakadásunk, és én azt ajánlom, hogy ilyenkor vegyük elő a következő lépéseket. Nekünk a következő lépés a helyi nyilvánosság, tehát partnerek, társak bevonása, megszólítása, az ügyünkhöz való elköteleződés volt a célunk, még egy másodlagos célunk, hogy ezt mindenféleképpen elérjük. Tehát most ez irányba haladunk. Tehát, hogy a helyi nyilvánosság felé próbálunk megnyitni. Ez nem azt jelenti, hogy a másik területet elhanyagoltuk, csak azzal most egy pillanatra visszább vettünk, a fókuszunk a tervezésben másfelé irányult.
Az első ügy, ami összehozott bennünket, az a Király utcában történt változás, ahol kitiltották a kerékpárosokat, és ennek kapcsán rendeztünk egy fórumot, ami nagyon sikeresnek bizonyult, a városvezetői is részt vettek rajta, és sikerült kompromisszumra jutnunk, úgyhogy továbbra is lehet kerékpározni a sétáló utcában. Viszont rájöttünk arra, hogy a kerékpározás az nem kezelhető a város közlekedésének az egészen nélkül, ezért úgy döntöttünk, hogy a városi közlekedés egészéről is kéne beszélnünk. Cél az volt, hogy a város lakóit ráébresszük arra, hogy milyen súlyos környezeti károkat okoz a közlekedés, és mindenképpen változtatni kell, mert ez így nem fenntartható. Ennek azt a módját találtuk ki, hogy megpróbáltuk elmondani, milyen környezeti károkat okoz a közlekedés, és ezt próbáltuk bemutatni ezen az előadáson, amit a civil közösségi alapítvány támogatásával sikerült összehoznunk. És ezen a rendezvényen részt vett a Budapesti Kerés Páros Klub egyik képviselő is. Ugye azon kívül, hogy a városügyekről tudtunk beszélni, sikerült kapcsolatot építenünk a budapesti bringásokkal is. Úgy néz ki, hogy ez az akció sikeres, mert igazából a fő célunk az volt, hogy kialakuljon egyfajta közbeszéd a témáról, és azóta már volt egy újabb fórum, ahol a városi parkolási rendeletről, tehát a városi közlekedésről tartottak egy fórumot, és valószínű, hogy az is közrejátszhatott, hogy a jövő héten tartandó közmeghallgatásnak a témája is a városi közlekedés lesz, ahol elmondhatják a városlakók azt, hogy mit gondolnak a városi közlekedés problémáiról, megoldási lehetőségekről. Továbbra is megpróbáljuk ezt a témát fenntartani, mert úgy gondoljuk, hogy az egyik legfontosabb környezeti probléma itt a városban, és addig, amíg jelentős változás ebben nem áll be, addig nem fogjuk tudni teljesíteni azokat a célkitűzéseket, amit a klímastratégiában elértünk. Úgy lesz élhető és nyugodt város, hogyha a közlekedést átszervezik a következő időszakban. Azt gondolom, hogy türelmesek és kitartónak kell lenni. Hogyha valamit el akarunk élni, akkor első körben azt javasolnám, hogy közbeszéd témájává kell tenni az ügyet, amit fontosnak tartunk, és menet közben lehet támogatókat találni, akár a döntéshozók, akár más civil szervezetek részéről is, és így lehet eredményeket elérni.
A zöld önrendelkezési minimum fórumot, lakossági fórumot azért szerveztük, hogy a gödiek elmondhassák a véleményüket a helyi környezetvédelmi ügyekről. És ezeket az ajánlásokat eljuttassuk az önkormányzati képviselőknek, illetve országgyűlési képviselőjelölteknek. A felmérés és a lakossági fórum alapján az jött ki, hogy a helyiek csöndet, tiszta levegőt, zöld területeket és közösségi összefogást szeretnének. Ezzel az volt a célunk, hogy egyrészt a lakosok elkezdenek gondolkodni arról, hogy mi az elképzelésük helyi szinten, másrészt pedig, hogy közösen a cselekvési módokat ránézzünk, és hogy a politikusokkal is kapcsolatba kerüljünk ezen a téren. Fórum szervezése kapcsán egy kérdőívet kitöltöttünk, ezt több mint 150 ember kitöltötte, a fórumon pedig 51 résztvevővel egy jó hangulatú, pártpolitikamentes fórumot sikerült megszervezni. Nagyon örültünk neki, hogy a résztvevők több mint 50%-a hozzá is szólt a beszélgetéshez, így 30 ajánlást tudtunk összeírni és továbbítani a képviselőink felé. A fórumnak egy nem várt pozitív eredménye volt az is, hogy más helyi civilekkel vagy összeismerkedtünk, vagy a kapcsolatunkat megerősítettük, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Külön jó volt, hogy a fórum után a büfében még nagyon sokáig beszélgettünk, és ez is egy ilyen termékeny eredménye volt a fórumnak. További terveink között szerepel, hogy a képviselőkkel folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és figyeljük az ő munkájukat, hogy hogyan tudják támogatni a mi elképzeléseinket, illetve további lakossági fórum is szerepel a terveink között, hogy mi magunk, civilek, hogyan tudunk együttműködni és részt venni ezeknek a megvalósításában, a céljaink megvalósításában. A szervezés során 4 fő szervezője volt ennek a programnak, és ez egy kicsit szűkös volt, tehát hogyha ilyen projektbe szeretnétek fogni, akkor azt javasoljuk, hogy legalább 5-en legyetek egy csapatban, fogjatok össze, és nekünk ez legalább egy hónapon keresztül szinte napi feladatot igényelt ennek a megszervezése. Nagy munka volt, de úgy látjuk, hogy az egyesületünk életére is pozitív hatással volt, így közösségileg összehozott minket, és így a projektterveink kapcsán is egy ilyen fellendülés hozott. Úgyhogy összességében mindenképp az a tapasztalat, hogy nagyon nagy munka, de az a közösségi összefogás, amit a fórumon tapasztaltunk, az nagyon nagy élmény volt.
Az ügy, ami minket nagyon fölháborított és érintett, az a Covid után kialakult nagyfokú munkanélküliség a térségben, és az, hogy nagyon sokan panaszkodtak, hogy nincs megélhetésük, nincsenek tartalékaik, nincs munkájuk, nem tudnak elhelyezkedni, és ezért gondoltuk azt, hogy tenni kell valamit. És úgy kommunikáltunk a megyébe több civil szervezettel, CKU vezetővel, hogy mit lehetne ez ügyben tenni. Próbálkoztunk, de csak megfogalmazni tudtuk a problémát, de segíteni érdemben nem tudtunk, mert mindenhol falakba ütköztünk, mert nem volt felvétel, ugye mindenhol leállások voltak, és ezért csak halmozódott a munkanélküliség, és ez nagy részben érintette a romákat is, ezt tudjuk, az alulképzettség, az aluliskolázottság is benne van, de nem csak ez volt a fő probléma, hanem az, hogy országosan mindenhol jelentkeztek a munkahely bezárások, és ez miatt alakult ez így ki. Próbáltunk beszélni erről, tenni róla, keresni a lehetőségeket, de csak odáig jutottunk el, hogy segítjük őket azzal, hogy esetleg egy képzésre bekerüljön, hogy legyen valami jövedelem, vagy éppen élelmiszercsomagot osztottunk, ruhaadományokat, éppen amire szükség volt, de hosszú távon nem tudtuk megoldani a problémájukat, és ezért fontos volt az, hogy együtt próbáljunk gondolkodni a problémák megoldásain. A célunk az, hogy minél több ember tudjunk munkához juttatni, megélhetéshez, és az, hogy ne csak időszakos legyen, hanem folyamatos legyen. A fő cél az, hogy ne közmunkás legyen az ember, mert abból megélni nem lehet, hanem egy olyan munkát, amiből meg tud élni, el tudja tartani a családját. De ettől úgy érzem, nagyon messze vagyunk még. Eddig a megbeszéltek alapján arra jutottunk, hogy keressük a lehetőségeket, megfogalmaztuk a problémát, és próbálunk a megye vezetőivel, az ország vezetőivel fölvenni a kapcsolatot ez ügyben. Hogy valami valós megoldást találjunk közösen a problémára, hogy megszűnjön a munkanélküliség, ilyen nagyfokú munkanélküliség, ami most van, tehát hogy ez megszűnjön. Azt szeretnénk elérni, hogy vegyék figyelembe azokat a tanulmányokat, azokat a dokumentációkat, amiket mi összegyűjtöttünk a lakosságról, hogy abból próbáljanak meg dolgozni, és együtt partnerséget kiépíteni, és úgy dolgozni együtt a probléma megoldásán. Aki most csöppen bele ez ilyen kialakuló problémákba, vagy ilyen dolgokkal akar foglalkozni, nagy kihívás elé néz, de azt tanácsolom, hogy alakítsanak ki partnerséget együtt civilek, önkormányzatok, megyei vezetők, vagy az országvezető éppenséggel, hogy együtt dolgozzanak, hogy együtt próbálják megoldani a problémát.
A hévízi kifolyón létesítendő szabadstrandnak az ügye volt a fő téma most ebben az időszakban. Ez azért is volt fontos, mert megtiltották a kifolyón való fürdőzést, vagy részben megtiltották. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert itt az emberek dokumentumok szerint minimum 120 éve használják a helyi emberek fürdőzésre a hévízi kifolyó remek vizét. és ennek úgy tűnik, hogy most egy időre vége lesz, de hát ebbe a helyi emberek nem nagyon akarnak belenyugodni. Nagyon érdekes, hogy az Ahangnál is volt egy petíció aláírására lehetőség, és közel 2000 ember írta alá. Tehát úgy látszott, hogy ez sok embernek fontos. A helyzet nagyon érdekes, mert Keszthelyi területen vagyunk, ugyanakkor állami tulajdon és a Nyugat-Dunántúli vízügyi igazgatóság kezelése alatt áll a terület. Ráadásul egy országos jelentőségű természetvédelmi területen állunk. Egy olyan helyzet, amiben sok szereplő van, és minden szereplőnek megvan a maga igaza. A közvetlen cél az volt, hogy sok embert elérjünk. Így említettem az aláírásokat, hogy hányan írták alá a petíciót, és azt gondoltuk, hogy egy fórummal sok embert meg tudunk személyesen is szólítani. Valójában ez a tömeges megszólítás, személyes megszólítás, ez nagy meglepetésemre nem jött létre. 11-2 voltunk magán a fórumon, viszont behozott egy szakértőt, egy nagyon fontos szakértőt, egy helytörténészt a csapatba, és segített tisztázni ezt az összetett helyzetet, úgyhogy mindenféleképpen most ez egy olyan mérföldkő, ahonnan tovább lehet lépni. Azt gondolom, hogy egy része nem csak közösségszervezési ügy lesz, hanem itt a közösségi tervezésnek lesz szerepe. A következő lépés szerintem egy közös tervezés lesz. A közösségi tervezés módszereit használ a közös tervezés. Rengeteg olyan körülmény, adat, jogszabály van, amit muszáj átnézni, és szakértőket kellene abba bevonni, hogy tud egy olyan szabadstrand létesülni itt, amivel mindenki jól jár. Tehát most úgy tűnik, hogy ellenérdekelt felek vannak, de valójában a helyzet egy olyan, hogy ilyen nyertes-nyertes-nyertes játszma is kihozható ebből a helyzetből. Akik most kezdenek hozzá, azoknak azt javaslom, hogy először is tájékozódjanak. Tehát minden, ami dokumentum előkerül, elérhető ember, olvassák el, beszéljenek az emberekkel, hogy legyen egy összképük és egy nagy rátekintésük magára az ügyre.
Minden fórumnak megvoltak a maga sikerei. Mindegyik máshogy volt eredményes. Sok helyen sikerült helyi lakosokat bevonni a fórum eseményeibe, elindítani a közös gondolkodásban. Általános tapasztalatunk, hogy a közösségek nem szervezettek annyira, hogy az érdekérvényesítés legyen a legfontosabb és legégetőbb első lépésük. Nyilván fontos, ez az, amiért szövetkeznek. Ahhoz azonban, hogy célba érjenek, meg kell erősödjenek közösségileg és módszerekben is. Csak egy jól szervezett, tudatos és együttműködő közösség tud hatékonyan fellépni az érdekei érvényesítésében. A közösségek tagjai meg akarják érteni a helyzetüket, amiben vannak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy reális és pontos információkhoz jussanak erősségeikkel és lehetőségeikkel kapcsolatban. A fejlesztési folyamat jelenlegi állapotában az információs káosz feloldása a cél, amiben a szerepek is kikristályosodnak, s az ügyek is letisztulnak. Ha szeretnél te is ilyen folyamatot indítani, vagy egy már meglévőt gördülékenyebbé tenni, szívesen tanulnál közösségépítő módszereket, érdekérvényesítő technikákat. Szeretnéd bővíteni, megfelelően kezelni a csoportodat, helyi forrásokat szerezni helyi ügyek mellé, megismernél olyanokat, akik hasonló szerveződésekben vannak benne. Szeretnéd a közösségedet hálózatba kapcsolni, hogy akár regionális, sőt országos ügyekbe is bekapcsolódhassatok. Keresd a Civil Kollégium Alapítványt, vagy a Közösségfejlesztők Egyesületét. Workshopokkal, képzésekkel, konzultációval, mentorálással segítik a közösségeket.
Őrkutyák civilben.
Szegénységről méltósággal Sajtó Díjnak a napokban volt az átadó ünnepsége. Csordás Takács Viki, az Esélylabor Egyesület elnöke válaszol majd a kérdéseinkre. Szervusz!
Szia Jóska! Köszöntöm a hallgatókat is!
Emlékszel, hogy kezdődött? Már a legeslegelső gondolata, mm-hmm. hogy ezt a díjat meg kéne alapítani?
Hát ez egy ilyen sajátos dolog az esetemben, mert 6 éve osztjuk ki ezt a díjat. Egyébként egy picit régebb óta osztják ki Ausztriában, mert hogy ez egy osztrák kezdeményezésre jött létre, és 2-3 éve már működött, amikor Magyarország bekapcsolódott, és akkor a Magyar Szegénység Ellenes Alapítványt keresték meg, aki az Európai Szegénység Ellenes Hálózatnak volt a hazai tagszervezete, és én akkor nem dolgoztam az alapítványnál, viszont önkéntes voltam, és akkor már az első átadón is ott voltam, de akkor azért még így nagyon kívülről figyeltem, de így megvannak a képek, meg az első nehézségek, hogy ezt az egészet hogyan lehet egyáltalán a szakmával, a sajtóval megismertetni, áttolni rajtuk, hogy ez miről szól, meg miért fontos, úgyhogy ilyesmikre emlékszem, ilyen képek villannak be.
Azért a nehézségeket részleteznéd, azért az érdekes lenne.
Uh-huh. Hát figyelj, szerintem az egyik nagy nehézség az az volt, hogy egyáltalán kellett egy adatbázist építeni. A Pál Szabó Bence kezdte egyébként a sajtódíjat az alapítvány képviseletében szervezni, és ebben neki nagyon nagy melója volt, tehát ebben a kapcsolatépítésben, hogy egyáltalán megtalálni azokat az újságírókat, meg az ő elérhetőségeiket, akiket érdemes ezzel megkeresni, meg egy kicsit feltérképezni, hogy egyáltalán hogyan, meg kik írnak erről. Miközben egyébként akkor 6 éve azért még így, szóval egy kicsit más volt a médiapiac, tehát ilyen szempontból könnyebb volt, ugyanakkor meg ugye nulláról fel kellett építeni. És az is tudom, hogy nagyon nagy nehézségeket okozott, hogy ennek a díjnak az egyik specialitása az, hogy a zsűri az nem szakma, tehát nem az újságíró szakma tagjaiból áll, hanem érintettekből, olyan emberekből, akik az életük valamely szakaszában a szegénységet, a nélkülözést megtapasztalták, erről vannak tényleg ilyen közvetlen tapasztalataik, és ők azok, akik ezt a díjat kiosztják. Az is egy ilyen nagy nehézség volt, hogy összeállítani egy zsűrit, akit fel kellett készíteni, nekik is így meg kellett tanulni, hogy miről szól ez. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez volt az első évnek a legnagyobb nehézsége, ami egy picit aztán a második évre oldódott, és akkor úgy évről évre könnyebb lett.
Az első évben volt valami ellenállás, vagy szóval, hogy meg kellett valamivel küzdeni, mint hogyha azt mondtad volna az első mondatodban?
Nem meg kell. Hát igazából a szervezetnek kellett egyáltalán elkezdeni felépíteni ezt a projektet. Tehát nem kellett igazából senkivel sem megküzdeni, hanem csak maga a munka volt nehéz, hogy a nulláról ezt az egészet felépíteni. Tudod, ez egy ilyen vadimi projekt volt, és akkor ennek minden elemét ki kellett találni, hogy hogyan érjük el a sajtót, hogyan érkeznek be a pályamunkák, hogyan, milyen zsűrit állítunk össze, hogyan dolgozunk együtt a zsűrivel, akik majd ezeket az anyagokat elolvassák, megnézik. Még akkor nem is voltak, úristen, az első évben még videós anyagok sem voltak a rádió, meg aztán azt hiszem, hogy lehet, hogy még később kapcsolódott be. Tehát ez minden ilyen nagyon új volt. Ez volt szerintem a legnehezebb. Meg hát a sajtóval ezt meg kellett ismertetni. Tehát ahhoz képest, hogy most épp megnéztem, hogy tudjak erről referálni, hát valami ilyen 18-20-22, valami ilyesmi pályázat érkezett be. Ehhez képest tavaly volt az 5. év, akkor 64 pályázat érkezett, és idén is 60. Még igen, 60. Szóval hogy ezek nagyon nagy számok, és szóval, hogy minden évben van egy értékelő meeting a nemzetközi, tehát azok az országokkal, akik részt vesznek ebben a projektben, és Magyarország ezekkel a nevezés számokkal ilyen nagyon-nagyon előkelő helyen van, tényleg. Tehát, hogy az látszik, hogy a szakma ez alatt a 6 év alatt megismerte, elismerte, örülnek ennek a díjnak, büszkeséget jelent ez a díj, és azt merem remélni, hogy egyfajta minőségi garancia is mostanra.
Ha így most kitértél megint, hogy ez különböző országokban is működik, ugye Ausztriát mondtad, nálunk néhány évvel az osztrák után, és hol van még ilyen díj a környezetünkben?
Nem fogok tudni szerintem minden országot felsorolni, de
például
Macedónia, Horvátország, Szerbia, Izland, Finnország, rájuk most, hirtelen most így rájuk emlékszem. Sokkal többen nincsenek egyébként, tehát nem az van, hogy az összes európai ország benne van, de így igen, ezek az országok most egész biztosan, tehát ez ugye látszik a felsorolásból, hogy nagyon nagyon különböző társadalmak vesznek részt ebben.
De a szisztéma ugyanaz, például a zsűri...
A szisztéma az teljesen, tehát ugye ez egy ilyen alap elvárás, hogy a zsűri tagjainak minden országban érintettek be kell állnia zsűrinek, nem kapnak semmiféle anyagi, tehát ilyen pénzbeli juttatást ezért, ezt önkéntes munkában végzik, és az még, ami ilyen központi szabály, hogy ilyen hogy az adott ország médiumai és az adott országról szóló anyagokról írhatnak. Tehát, hogyha nem tudom, valaki nem tudom, mondjuk egy afrikai országról ír, finn újságíróként, azzal nem pályázhat.
Mondd, hogyan alakult a díj körüli aura az elmúlt években, tehát a kezdetektől, hogy végülmondta, hogy mi minden tud változni, hát tudnak a szerzők, ugye, a támogatók, a zsűri, a pályázók, a díjak. Menjünk ezen végig, hogy mi minden változott meg a díj körül az alatt, a 6 év alatt, amiben működtetek.
Szóval szerintem a legnagyobbat egyébként a társadalmi környezet változott, meg a média változott. Ez a legjelentősebb változás, ami nekem most így erről a kérdésről azonnal beugrott. A zsűri az minden évben változik egyébként, bár van egy zsűritagunk, Timi, ő egy Nógrád megyei Salgótarján és környéki közösségszervező. Ő 7. éve tart velünk, és a Túri Zsuzsi, ő egy aktivista az önállóan lakni, közösségben élni csoportban. Ő is most már 4. éve tagja a zsűrinek, és akkor mellettük pedig évről évre vannak változó zsűritagok is, és ez egy ilyen, ezen most már egy ideje gondolkodunk, hogy valami olyasmi rendszert lehet, hogy ki kellene alakítani, hogy azok a zsűritagok, akik szeretik ezt a díjat, és idejük is, energiájuk is van több éven keresztül részt venni, hogy ilyen forgó rendszerben legyenek, hogy nem tudom, 2 évig csinálják, aztán egy év szünet, de azért erre még nincsen kialakult szisztémánk, mert azért nem olyan egyszerű egyébként zsűritagokat sem találni. Úgyhogy ilyen kicsit változott, kicsit nem, a zsűri például.
Hadd kérdezem meg, hogy valamilyen képzést kapnak a zsűri tagok, tehát valamilyen, hogy milyen módon figyeljék, vagy mit figyeljenek a pályaművekben?
Hát igen, van egy szempontrendszer. Ezt a szempontrendszert egyébként minden évben megkapták, meg minden egyes évben átbeszéltük a zsűri tagokkal, de aztán... Azt hiszem, a tavalyi év volt az első, amikor úgy sikerült azt meglépni, hogy ezt kibővítsük, és akkor mi úgy nevezzük, hogy tanulókör, aminek az a lényege, hogy online szoktunk találkozni a zsűritagokkal, havonta egyszer, összesen 4 alkalommal, pontosabban a zsűrizés előtt, amikor meghozzák a végső döntést, és akkor egy csomó mindenről beszélünk velük a kölcsönös ismerkedésen túl, szoktunk hívni úgymond vendégeket, újságírókat, akik kicsit beszélnek a hazai médiáról, különösen a szociális újságírásról, beszélünk a szegénységgel kapcsolatos tapasztalataikról, átbeszéljük a szempontokat. Szóval ebben is igyekeztünk fejlődni, meg egy kicsit mindig változtatni. Úgyhogy most már azt mondhatom, hogy tavaly óta szerintem eléggé, eléggé kimerítő ilyen közös munka van a díjátadó előtt. Előtte is volt, de hogy most szerintem már még jobb lett.
Azt mondtad, hogy a legjobban a társadalmi közeg, vagy a legnagyobb mértékben a társadalmi közeg változott. Mire gondolsz, és milyen hatással volt ez a díj bármilyen elemére?
Hát alapvetően arra gondolok, ahogy ami mondjuk így a médiával történt az elmúlt években. Tehát, hogy most megint csak, ahogy így készültem a veled való beszélgetésre, nézegettem a különféle összefoglalóinkat, és akkor ez a 2018-as év, amikor a Megszűnt a Magyar Nemzet heti válasz a vidéki médiumokat felvásárolta a kormány. Tehát hogy azért ezek szerintem hatással voltak a díjra. Ha másképp nem is, akkor úgy mindenképp, hogy a vidéki médiumok nagyon nehéz helyzetben vannak, és csak ilyen morzsányi, vagy hogy mondjam, szóval nagyon-nagyon kevés anyag érkezik vidékről, ilyen éppen, hogy csak jelen vannak. És ezt mi nagyon fájlaljuk, mert hogy azt is gondoljuk, hogy tök fontos tudások lehetnek, meg valószínűleg vannak is vidéki újságíróknál, de hogy ezekről nem nagyon lehet írni, és így aztán nem is nagyon vannak vidéki anyagok a beérkező pályázatok között. Hát ez például látszott, vagy az mondjuk nagyon érdekes volt, mert az nagyon erősen érezhető volt, amikor mondjuk az Abszolút megszűnt. Mert hogy ők kifejezetten ezt a szociális újságírást vitték, és ott volt időpénz arra, hogy az újságírók részletesebben megírjanak egy-egy témát, vagy utána menjenek egy-egy témának, és akkor, amíg az Abszolút volt, az akkor minden évben volt például Abszolút díjazott, mert hogy nagyon erős anyagaik voltak, meg akkor még az összes többi médium felszálló ágban volt, tehát hogy akkor még kezdett minket megismerni, meg mi őket, meg... Ja, úgyhogy ezek szerintem elég jelentősek voltak.
Egy apró pontosítást engedj meg, mert nem a kormány vásárolta fel a különböző médiumokat, hanem azt lehet talán mondani, hogy kormányközeli cégek, emberek.
Bocsánat, igen, én is éreztem, hogy nem jól fogalmazok, köszi a pontosítást, azt már kicsit leegyszerűsítettem, de igen.
Változott-e a támogatók köre?
Nem. Hát ezt az ERSZ-e támogatja 6. éve, ez nem változott.
Egyébként, hogy említetted, hogy vidéki lapokból nem nagyon van, akik pályáznának.
Eleinte nem volt, aztán utána egy-egy megjelent, főleg újságok. Igen, de aztán most idén azt hiszem, hogy 2 anyag érkezett. Pedig egyébként idén próbálkoztunk azzal is, hogy megint egy adatbázis bővítést, tehát hogy rákeresgéltünk ilyen helyi tévé társaságokra, kis rádiókra, nagyon sokat, ezt pont én csináltam, ezt a keresést különféle vidéki újságokra, tehát hogy szerintem sokkal, hát nem szerintem, egészen biztosan sokkal többnek küldtük el a felhívást, mint eddig bármikor, és ehhez képest 2 anyag érkezett, amit hát így én személy szerint azt hiszem, hogy ezt mindannyiunk nevében mondhatom, hogy eléggé fájlalunk, meg így keresgéljük a módját annak is, hogy hogyan lehetne ezt egy picit így élénkíteni.
Hol lehet a nyertes pályázatokat megnézni? Tehát megtudni és elolvasni, megnézni, ha film, meghallgatni, ha rádió?
Hát legelsősorban a Facebook oldalán a sajtódíjnak, aminek hát a neve az maga a sajtódíj neve, szegénységről méltósággal a sajtódíj. ott már fenn vannak, médiapartnerünk az Átlátszó, ott is meg lehet nézni, hogy mert ők mindig írnak erről, illetve az Esélylabor Egyesületnek is van egy honlapja, ott is utána lehet nézni ez ennek.
Visszamenőleg is?
Hát szerintem visszamenőleg nem. Visszamenőleg nem, ott általában az a jellemző, hogy mindig az adott év anyagai vannak fenn.
Uh-huh. Értem. Egy kicsit beszéljünk a mostani díjazottakról. Van kedvenced? Uh-huh. Lehet ilyet kérdezni egy főszervezőtől, hogy valami...
Hát van kedvencem, de nem fogom megmondani, hogy melyik. De van kedvencem. Hát, igazából ez az egész idei év úgy, ahogy van a kedvenc évem, azt kell, hogy mondjam. Biztosan azért is, mert egy két évig most online volt az átadó, és az eleve egy picit olyan, nem is tudom, furi volt, és most ahhoz képest meg, hogy újra személyesen tudtunk találkozni, az egy ilyen nagyon nagy élmény volt, emiatt is ez az egyik, vagy hát ez a kedvenc évem, meg nagyon klassz volt az idei zsűri, nagyon jól tudtunk így együtt dolgozni, meg hát az, idén azt hiszem, hogy az anyagokban is, a nyertes anyagokban is volt, vagy van egy ilyen fontos változás, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam ezt. A korábbi években azért elég jellemző volt, hogy a nyertes anyagok, öt díjat szoktunk kiosztani minden évben. Az elmúlt években az úgy nézett ki, hogy print online, videó, TV és rádió podcast kategóriában egy-egy fődi, illetve ezek mellett két külön díjunk volt. És hogy azt tapasztaltuk az elmúlt években, hogy nem csak a nyertes anyagok, hanem a beérkező anyagoknak a nagy részére is igaz volt az, hogy a szereplőik roma származású emberek voltak. Tehát, hogy az újságírók, vagy legalábbis a hozzánk beérkező anyagokon keresztül azt tudom mondani, hogy a hazai média az inkább a romákon keresztül próbált valamennyire reflektálni a szegénységre, meg annak különböző arcait bemutatni. És idén ebben nagyon nagy változás volt, és mi ennek így nagyon örültünk is. Igen, úgyhogy, és az, bocsánat, ez az ízott anyagokra is igaz, de mondom, hogy általában is a beérkező pályamunkákra igaz volt. Illetve, ami még, most ugye az idei év van nagyon erősen a fejemben, mert ami még... Idén ilyen teljesen új témák jelentek meg. Ez a tavalyi évben rekordszámú anyagok volt, tehát 90%-ban a COVID miatt kialakult helyzet, és elsősorban a digitális oktatás volt az anyagok fókuszában. Idén például egy nyertes anyag is volt, a láthatatlan migrációról szóló Telexanyag, amit a fiatalúság írt, az egyik a Telexanyag, a másik pedig a Transtelexanyag, tehát nagyon úgy volt, hogy magyar és erdélyi asszonyok életét mutatták be, akik abból élnek, hogy külföldön gondozási feladatokat látnak el, sokszor fekete munkába, nyilván egy ilyen egészen túlterhelt munkakörnyezetben, meg így az ilyen minimális biztonságok nélkül. Ez egy teljesen új téma volt. Aztán szintén idén fődíjat kapott a Szabad Európának egy anyaga, ami a csicskáztatásról szól, és ez is ezzel nagyon érett. Évekkel ezelőtt volt egy hit, ami ezt a témát próbálta körüljárni, de akkor az nem nyert, és most olyan nagyobbra bont ez a téma, 3 vagy 4 anyag volt idén erről. Hihetetlenül megrázó, nagyon-nagyon erős dolgok vannak benne, úgyhogy hát ha lehet ilyet mondani, nem találtak, hogy lehet jobban megfogalmazni, hogy közben mégis ilyen nagy öröm volt, hogy végre ez is előkerül, hangot tudunk neki mi is talán egy kicsit adni a díjjal. Több olyan apró civil szervezetről írtak az újságírók, akiket mi magunk pedig, hát így nagyon sok cikket olvasunk a témában, de hogy nem ismertünk, és ilyen egészen különleges munkákat végeznek. Ez megint egy díjnyertes anyag egyébként a 24.hu-tól, akik egy olyan alapítványt mutattak be a cikkükben, a Gráth Kovács Márta, az újságíró, az a nevük, hogy Hazavárunk alapítvány, akik azzal foglalkoznak, olyan családokat mentorálnak, ahol valamelyik családtag börtönben van. És egy ilyen elképesztő fontos, nagyon-nagyon periférián lévő, nagyon-nagyon tabusított dologgal foglalkoznak, és nagyon nagy büszkeség volt, hogy nem csak az alapítvány jött el az átadóra, hanem az egyik, az újságcikk egyik szereplője is, és tök jó volt, hogy magától akart jönni, és nagyon büszkén állt oda, és fejezte ki az örömét, amiatt, hogy ez a téma picit nyilvánosságot kapott. Úgyhogy, sok ilyen apró ilyen, nem is tudom, eredmény volt szerintem az idei évben.
A média az itt kettős szerepben van, hogy egyrészt mint pályázó, másrészt mint hírvívő. Mekkora a díjnak a média visszhangja? Ez javult ez az elmúlt években, vagy erősödött, vagy hogy állunk ezzel?
Hát az idei évben egyébként egész sokan lehozták, de azért a jellemző az, hogy ti vagytok az Átlátszó, ugye hivatalosan is médiapartnerünk, ők hírünket viszik, illetve ti vagytok azok, akikre így mindig számíthatunk ebben. És azért az a jellemző, hogy azok a médiumok hozzák le, akik nyertnek az adott évben. Uh-huh. De most megjelent egyébként ilyen független felületeken is, kreatív online-on, meg még valahol, most bocsánat, de nem fog eszembe jutni, ami azért így mindenképpen eredménynek számít, de olyan óriási visszhangja nem szokott azért lenni, azt elmondhatom.
Milyen terveitek vannak a jövőre?
Hát többféle tervünk van, ezeknek egy része olyan, amiről most még így nem szeretnék beszélni, mert tényleg ilyen nagyon összet szinten van, meg kidolgozatlan, meg nem is tudom, hogy összejön-e. De az, amit így kitaláltunk, hogy jó lenne megvalósítani, az volt az alapgondolat, hogy valahogyan arról elkezdeni beszélni, meg tulajdonképpen edukálni az újságíró szakmát, hogy így hogyan érdemes a szegénységről, a kirekesztettségről írni, beszélni, hogyan érdemes megfogni, hogy valahogy így az érintetteknek a benyomásait, a tapasztalatait visszaadni nekik, mert azt látjuk, hogy azért, hogy legalábbis nekünk ez a benyomásunk, hogy így az újságíró tanuláson, vagy nem tudom, hogy így, amikor valaki tanulja az újságírást, akkor azért ez nem feltétlenül egy ilyen központi téma, és azt is látjuk, hogy a zsűri tagjaink meg elképesztő tudás birtokában vannak. És akkor ennek így elkezdtük így fejben már kialakítani a kereteit. Volt szó arról is, hogy esetleg egy workshop formájában, amit maguk az osztrákok is csináltak, és erről nekik született egyébként egy ilyen, hát nem is tudom, ilyen kisokosuk, amikor érintettek és újságírók dolgoztak együtt, de van olyan javaslat is szakmabeliektől, hogy inkább beszélgetés sorozaton keresztül érdemes ezt megközelíteni. Úgyhogy ez azért elindult, ennek a tervezése. Nyilván majd ehhez valahonnan forrást kell teremtenünk, meg mindenféle szempontból anyagi forrás, vagy humán erőforrás is, De ez az egyik, amiről szerintem így lehet beszélni, meg érdemes beszélni.
Nem tervezitek a kategóriák bővítését, mert szerintem sokak bánatára nincsen fotó kategória.
Hát nem, azért ennyire még nem szaladnék előre, mert amúgy pont az egyesületen belül már volt ilyen ötletelés, olyan egyesületi tagtól, aki nem szorosan tagja ennek a sajtódíjas csapatunknak, hogy, hogy a fotókat valahogyan be kellene hozni. Nem, tehát nem, az biztos, hogy jövőre még nem lesz fotókategória. Olyasmit terveztünk, vagy azon gondolkodtunk, hogy esetleg az egy díjat, az kifejezetten valamilyen olyan sajátos ilyen kivetítődni, ami szerintünk az egyesület szerint fontos ebben az egész tevénység témakörben, és akkor egy díjat olyan anyagok közt kiosztani, akik mondjuk arról az adott témáról írnak. De ez is még ilyen ötletelés szintjén van.
Viki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt rendelkezésre álltál, és hát még jobb évet kívánok nektek jövőre.
Köszönöm szépen, köszönöm, hogy beszélhettem a díjról.
Köszönöm. Köszönöm. Szia, minden jó, szia.
Szia, szia,
szia. Őrkutyák civilben.
Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az őrkutyák két hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.